Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, olvassuk Isten igéjét Nehemiás próféta könyvének 8. részéből. Nehemiás könyvének 8. részében így szól hozzánk Isten szava. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakozának, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudók Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elejébe, melyben együtt valának férfiak és asszonyok és mindazok, kik azt értelemmel hallgathaták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt vala, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Áll vala pedig az írástudó Esdrás egy ezen célra csinált fa emelvényen, és mellette állt jobb felől Mattítia, Sema, Anája, Uriás, Hilkiás, Maaszéja, bal keze felől pedig Pedája, Misael, Malkia, Hásum, Hasbadána, Zakariás és Mesullám. És felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mely fölötte volt az egész népnek. És mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a Nagy Istent. És felelt rá az egész nép felemelt kezekkel. Ámen, ámen. És meghajtván magukat leborultak az Úr előtt, arccal a földre. Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub, Sabbetáj, Hódia, Mászéja, Kelita, Azáriás, Józabát, Hanán, Pelája, Léviták pedig magyarázták vala népnek a törvényt, és a nép a maga helyén állt. Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, pap, írástudó, és a léviták, akik magyaráznak vala a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti isteneteknek. Ne keseregjetek, és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallották. És mondta nekik, menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi sem készítetett, mert szent ez a nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. A léviták is csendesítették vala az egész népet, mondván, hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkódjatok. Elmene azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni, és szerezni nagy vígasságot, mert megértették a beszédeket, melyekre őket tanították. Másodnapon pedig összegyűltek az egész népnek, a papoknak, lévitáknak családfői Esdráshoz, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédeit. Találának pedig írva a törvényben, melyet parancsolt az Úr Mózes által, hogy Izrael fiainak leveles színekben kell lakozniuk az ünnepen a 7. hónapban. És hogy nekik tudatniuk kell, és ki kell hirdettetniük minden városaikban és Jeruzsálemben, menjetek ki a hegyre, és hozzatok lombokat, a nemes és vad olajfáról, mirtusz és pálmalombokat, szóval akármely sűrű levelű fáról lombokat, hogy csináljatok lombos színeket, vagyis sátrakat, amint megvan írva. Kiment azért a nép, és hozának lombokat, és csináltak maguknak leveles színeket, kiki a maga háza tetején és pitvaraiban, továbbá az Isten háza pitvaraiban, a vizek kapujának piacán, és Efraim kapujának piacán. Csinált pedig az egész gyülekezet, mely hazatért a fogságból leveles színeket, és laktak a leveles színekben. Mert nem cselekedtek vala így Józsuénak, Nun fiának idejétől fogva Izrael fiai, mind aznapiglan, és lőn felette nagy örömük. És olvasának Isten törvényének könyvéből minden napon, az első naptól fogva mind az utolsó napig, és ünneplének 7 napon át, a 8. napon pedig egybe gyülekezést tartatott. A törvény szerint. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk a mai vasárnapot, akkor eljöhettünk ide, hogy téged a tökéletest magasztaljunk. Valljuk, hogy te valóban tökéletes Isten vagy. Nincs semmi fölösleges benned, és semmi sem hiányzik belőled. Minden szempontból magad vagy a tökéletesség. És köszönjük néked, hogy így tökéletes az Atya, így tökéletes a Fiú, és így tökéletes a Szentlélek. És köszönjük, hogy mi tökéletességedért imádhatunk téged. Tökéletesek a te gondolataid, Urunk. Tökéletesek a te érzéseid, tökéletesek a te terveid, tökéletesek a cselekedeteid. Minden megnyilvánulásodra rányomja magát a tökéletességed. Köszönjük néked, hogy ezt láthattuk mi itt a földi életbe Jézus Krisztuson, hiszen ő is tökéletes volt, bármit mondott, bármit cselekedett, mindenben ő lehet a mi mércénk, akihez igazodhatunk. Kérünk téged, hogy szent lelked által taníts Krisztus ismeretére, és az ő követésére bennünket a mai napon is. Segíts, hogy mi is tökéletesekké válhassunk. Látod, hogy mennyi hiányosságunk, mennyi tökéletlenségünk van az életünkbe. Nem csak a cselekedeteinkbe, a szavainkba, hanem bent a szívünkbe, a gondolatainkba, az érzéseinkbe, a hitünkbe. Mennyi hiányosság van bennünk. Mennyi olyan dolog, amit le kell, hogy faragjál rólunk, mert nem méltó te hozzád. Ó, kérünk, hogy munkálkodj bennünk, és tégy bennünket tökéletes gyermekeiddé. De köszönjük néked azt, hogy emlékeztetsz újra meg újra minket, hogy tökéletlenségeinkkel együtt szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem nyugszol bele, hogy tökéletlenek vagyunk, de mégis így szeretsz, ahogy vagyunk. Így szeretsz minket, Atyánk, a Krisztusért. Így hordozol bennünket, így áldasz bennünket, így vezetgetsz bennünket, így dolgozol bennünk. Kérünk téged, hogy segíts téged hallgatnunk a mai napon is. Te légy a mi oktatónk, tökéletes Atyánk, tökéletes ígédet, tökéletes lelked vigye közel a szívünkhöz, formáljon bennünket, hogy tökéletesen dicsőíthessünk téged mi is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 231. énekünk első versét énekeljük. 231. első versét. A 231. énekünk első verse így kezdődik: Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele 12. részéből olvassuk, a 12. rész 6. verséből. Minthogy azért külön-külön lelki ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az eddigiekben arról beszéltünk vasárnapról vasárnapra, hogy Isten a hitet, a keresztény hit teljességét, ami egyes hit igazságokból, mint egy építőkövekből épül fel, ezt a hitet a Bibliában adta elénk. Tehát a hit, amit nekünk hinnünk kellene, az itt van, benne a Bibliában. A hit, amit elhiszünk, az nem a Biblián túli valóság, hanem magában, a Bibliában ragyog elénk. Amikor erről beszélek, akkor ezzel úgy gondolom, hogy sokan egyet is értenek, és aláírják, hogy a Biblia tárja elénk a keresztjén hit teljességét. Ez az, amit szívünkbe kell fogadni a személyes hit, személyes bizalom által. Vannak azonban, akik itt tovább gondolkoznak, és megkérdezik, hogy ha a Biblia a keresztjén hitnek a foglalata, akkor miért vannak olyan nagy ellentmondások a Bibliát kifejtő keresztjén hitrendszerek között? Mert bár a Bibliára hivatkozik mondjuk a kereszténység két legnagyobb ága, a római katolicizmus meg a protestantizmus is, onnan eredezteti magát mindkettőnek a hite, mégis nyilvánvaló és nagy ellentmondások vannak a kétféle hit között. De miért van ez? Hogyan lehetséges, hogy ugyanazon alapra az egyik ilyen, a másik olyan hittant, épületet húz fel, és végeredményében a római katolikus hit és a protestáns hit minden hasonlósága vagy átfedése ellenére is döntő pontokon nem egyezik egymással. Mi ennek az oka? Na már most, testvéreim, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, ezen érdemes elgondolkoznunk. Mik a nagy keresztjén hitrendszerek eltérésének az okai? És hogy ezen gondolkoztam én magam is, találtam több okot, amiket nem akarok említeni, de találtam három olyan okot, ami szerintem elég alapvető. És amiken el kell gondolkoznunk. Először is a nagy keresztjén hit rendszerek, vagy dogmatikai rendszerek, amelyekkel mondom a protestantizmus vagy a katolicizmus, beleértem most az ortodoxiát is, rendelkezik, ezek egyfelől azért vannak, mert eltérő a bibliai alap, amire építenek a különböző ágak. Legelőször is, testvéreim, itt azt kell megértenünk, hogy a kereszténység Jézus Krisztustól kezdve egészen a 400-as évekig, tehát Krisztus után 400-ig, egyöntetően úgy vélte, hogy a keresztjén hitnek a foglalata a Biblia 66 Istentől ihletett és Isten lelke által hitelesített könyve. Amit én is mondtam a legelején, meg amiről eddig is beszéltünk. Ez az, amit, ez a 66 könyv az, amit Isten adott, amihez hozzátenni, vagy amiből elvenni, nem szabad. Sőt, egyenesen tilos. Súlyos büntetést helyezett Isten már az Ószövetségbe is, de az Új Szövetségbe is kilátásba azoknak, akik a szent könyvekhez hozzátesznek, vagy ezekből elvennek. Akik a hithez, hogy így mondjam, nagybetűvel írva, hozzátesznek, vagy abból elvesznek. Láttuk, hogy ez egy zárt valóság, láttuk, hogy Krisztus központú valóság, és abszolút tekintéllyel bír. Na már most, testvérek, éppen ezen a ponton kezdődik a kereszténység két nagy ágának, ahogy mondtam, a katolikus és a protestáns ágának a különbsége. Ugyanis 400 körül volt egy zsinat, a harmadik karthágói zsinat, ami kimondta azt, hogy a 66 könyvhöz, ugye ebből 39 ószövetségi, 27 újszövetségi könyv, ehhez tartozik még 9 irat. 9 irat. 7 teljes könyv, valamint 2 kiegészítés. Az egyik kiegészítés Eszter könyvéhez, a másik Dániel könyvéhez. Ezeket a könyveket bele kell csatolni, mondta ki 400 körül ez a zsinat, a szent írásnak a könyvei közé. Ezt a döntést a tridenti zsinat, az ellenreformáció zsinata az 1560-as években teljes mértékben megerősítette, és azt mondta, hogy a Bibliához nem csak ez a 66 könyv tartozik, hanem 400-tól kezdve az a többi 9 is hozzá tartozik. 66 meg 9 az 75, ha jól számolom. Tehát a Biblia könyveinek a száma, mondták, 75. Na már most, testvérek, ezeket a hozzáfűzött könyveket, a Bibliához hozzá csatolt 9 iratot, ezeket úgy nevezték, hogy deuterokanonikus könyvek, másodszor kanonizált könyvek, azt jelenti ez, vagy apokrifus könyvek, protestánsok mindig mondták apokrifus könyvek. Ezek olyan könyvek, amiket lehetett olvasni, de nem tartoztak soha az íráshoz. Na most ezeket mégis belecsatolták a nevezett katolikus zsinatokon az Ószövetség könyvei közé, mert ezek ószövetségi könyvek. Na most testvérek, itten érezzük, hogy valami különös dolog van. Ugyanis ezeket a könyveket a zsidók nagyon jól ismerték. Csak hogy a zsidók ezeket a könyveket, ezeket a deuterokanonikus vagy apokrifus könyveket soha nem ismerték el Isten igéjének. Tehát maguk a zsidók, akikről azt írja Pál apostol, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit, nem ismerték el soha, hogy ezek a időszámításunk előtt, tehát Krisztus előtt olyan 200 évvel íródott iratok, ezek hozzátartoznának az ószövetségi 39, vagy az ő felosztásuk szerint 24 könyvhöz. Nem tartoztak hozzá, a zsidók nem fogadták el. A helyzetet bonyolítja, hogy az Úr Jézus se fogadta el őket. Jézus nem is említ semmit ezekből a könyvekből, sok mindent említ az Ószövetség könyvéből, de ezekből nem említ semmit. Ezekről még csak nem is vitatkozik a farizeusokkal, akikkel ugye elég sok vitája volt neki, különböző bibliai kérdéssel tettek föl neki, és akkor ezekre Jézus válaszolt. De itt a vitákba elő se kerül, hogy most akkor ezek a könyvek, ezek hozzátartoznak-e az Ószövetség szent könyveihez, vagy nem tartoznak hozzá, mert még a farizeusok és az írástudók is tudták, hogy ezek nem tartoznak hozzá. Ezeket a könyveket a zsidók nem fogadták el, Jézus se fogadta el, az apostolok se fogadták el. Az apostolok szerint is azt mondják, a teljes írás Istentől ihletet írja Pál a Timóteushoz írt levélbe, a teljes íráson ő is azt értette, amit mindenki, az Ószövetségnek, mondom azt a általunk 39 ismert 39 könyvét, vagy ugyanezt az anyagot a zsidók kicsit összevontak egymással néhány könyvet, és akkor neki csak 24 volt. De ugyanaz az anyag, irodalmi anyag. Tehát testvérek, jöttek a katolikusok, és azt mondták, hogy amit se a zsidók nem fogadtak el soha Isten igéjének, se Jézus, se az apostolok, se az apostoli kereszténység, 400 éven keresztül esetükbe se jutott, hogy elfogadják ezeket az iratokat, bibliai iratokkal egyenrangú, Istentől ihletett szent írásoknak, most jöttek, és 400-ba kijelentették, és 1560-ban még jobban megpecsételték, hogy már pedig ezek bizony hozzátartoznak a Bibliához. Hát a dolognak az a jelentősége, testvéreim, hogy a teológia az a Bibliából indul ki, jobb esetben. Még abban az időben talán ezt lehetne mondani. A Bibliából indul ki, és a Bibliából szűri ki azokat a hittételeket, amint mondtuk, amelyből, mint egy építőkövekből fölépíti a maga teológiáját, dogmatikáját, hitrendszerét. Na már most, hogyha mindenki beláthatja, hogyha más a Biblia alapanyag, amivel dolgoznak, azokból más hittételeket fognak kiszűrni, és azokat beleépítik egy hitrendszerbe, más lesz a hitrendszer is. Más, hogyha 75 könyvből építi ki valaki a hit tételeket és a hitrendszerét, és más, ha 66 könyvből építi ki. Megjegyzem, hogy a 66 könyvhez csatolt 9 iratból szűrte ki a katolicizmus a szenteknek a kultuszát, a szent kultuszt. Ugye a szentek az egy hatalmas nagy sereglet. Tegnap is éppen valakit szenté avattak. Ez egy hatalmas sereglet, aminek az élén ugye Mária áll. Tehát a szentek kultusza, akinek mondom az élén Mária van, az nem kiszűrhető a 66 könyvből, de a 75-ből már bizonyos akrobatikus gondolati ugrásokkal azért ki lehet hozni. Hát onnan hozzák ki. Ezen kívül még egy tétel van a katolicizmusban, amit az apokrifus vagy deuterokanonikus könyvekből szűrnek ki, ez a halott kultuszuk. A halott kultusz, tudjátok, ez a tisztító tűz, meg az egyház, hogy befolyásolhatja a tisztító tűzbe levő embereknek az állapotát, hogy meddig vannak ott, meddig nincsenek ott, a halotti miséknek az egész rendszere, amit kidolgoztak. Tehát pusztán csak ilyen dolgokat a 66 könyvből nem lehet levezetni, de a 75-ből már le lehet. Na most testvérek, a tridenti zsinat tehát kimondta azt, hogy a Szentírásnak nem csak 66 könyve van, hiába a zsidók azt mondták, hogy csak 39 vagy 24, hiába a keresztények azt mondták, hogy ez csak 4 evangélium, és a többi írat az 27 könyv, mi ezeket ismerjük el, hiába Jézus, hiába az apostolok, ők mindezt félresöpörték, és mondták, nem, a hitnek az alapja még az a 9 könyv is. Ugyanolyan értékű, ugyanolyan Istentől ihletett könyv, mint a többi 66. Aki ezt nem vallja, mondták a katolikusok tridentbe, az átkozott. Ki van átkozva mindaz, aki nem fogadja el a 9 könyvet még, mint Isten igéjét. Tehát mi ki vagyunk átkozva, protestánsok ki vannak átkozva, mind a mai napig. Az, hogy ezt a nézetet a katolicizmus testvéreim felülbírálja, az elképzelhetetlen. Olyan nincs. Ugyanis a katolikus meggyőződés szerint a katolikus egyház tévedhetetlen. Az egyház, nem csak a pápa tévedhetetlen, hanem elsősorban az egyház tévedhetetlen, és amit az egyház pápái vagy zsinatai kimondta, a szentírás. Az szentírás, a szószoros értelmében szentírás, azon nem lehet változtatni. Olyan nincs, hogy majd hónap összejön a harmadik vatikáni zsinat, és akkor kimondják, hogy jaj, hát a második vatikáni zsinat, vagy a harmadik, nem tudom, lateráni zsinat tévedett, amikor ezt mond. Ilyen nincs. Az egyház nem téved. Miért? Mert az egyház maga Krisztus. A katolikus felfogás szerint az egyház Krisztus teste, azaz maga Krisztus a világban. És Krisztus nem téved soha. Tehát az egyház se téved. Tévedhetetlen. Vagyis testvérek, ez már így van kőbevésve, hogy a Biblia nem csak 66 könyv, hanem 75. Sőt, már azt mondanánk, hogy már ez is elég nekünk, de nekik nem volt elég. Mert a Biblia mellé, testvérek, oda tettek a katolikusok még egy anyagot, ami számukra Istentől jövő igazságnak számít, az úgynevezett szent hagyományt. Így nevezik szent hagyomány. A szent hagyomány, testvérek, az egy olyan irodalmi anyag, amelyben benne vannak a pápáknak, akik voltak ugye egy pár száz éven keresztül, meg most is van, pápáknak vannak ilyen nyilatkozatai, amikor ilyen dekrétumai, amikor hittételeket nyilvánítanak ki. Ezek is mind beletartoznak a szent, ez mind beletartozik a szent hagyományba. De a katolikusoknak volt még egy kazal zsinatuk is. A zsinatoknak az összes határozatai, tridenti zsinat, első vatikáni zsinat a 19. században, a második vatikáni zsinat a 20. században, mindezek hoztak egy csomó hittani döntést. Ilyen vastag könyvekben vannak leírva. Ezek mind hozzá tartoznak az úgynevezett szent hagyományhoz, és a szent hagyomány az ugyanolyan tekintéllyel bír számukra, mint a Biblia, amit már kibővítettek eleve 9 könyvvel. Tehát, na, nem tudom, hogy tudtok-e követni, de leegyszerűsítem a dolgot, mert a reformátoraink azt mondták, hogy mi pedig átkozzanak minket, ahova akarnak. Azt mondjuk, amit az Isten népe mondott az Ószövetségbe, ők elfogadták azt a 39 könyvet, mint Isten igéjét, mert fölismerték arról, hogy az az Istennek az igéje. Mi ezt elfogadjuk, és elfogadjuk azt a 27 könyvet, amit az apostolokra lehet visszavezetni, biztosan 100%-ig, és amit ugyancsak a kereszténység felismert, mint Istentől jövő iratokat. Mi ezt a 66 könyvet tartjuk az Isten szavának, és ebből vezetjük le az egyes hittételeket, amikből felépítjük a keresztény hitnek a rendszerét. Minket nem érdekel az a 9 könyv, nem érdekel az úgynevezett szent hagyomány se. Egyébként mondjuk a szent hagyományban vannak biblikus részek is, azokat megtartjuk, mondták a reformátorok, azok minket, de nem mint a Bibliával egyenrangú megjegyzéseket, információkat. csak mint tanúságos és fontos megjegyzéseket, de Isten szavának csak ezt tekintjük. Na most, testvérek, mi is így vagyunk ezzel, és ha megkérdezitek tőle most, hogy miért, akkor két dolgot mondok. Nem azért, mert a reformátorok ezt mondták. Még csak nem is azért, mert az apostolok ehhez tartották magukat, vagy az első kereszténység így gondolta, hanem egyfelől azért, mert a Szentlélek ezt a 66 iratot ihlette, és ezeket megpecsételte. Ezeknek az iratoknak van egy hatalmas belső bizonysága. Ezt úgy nevezték a reformátorok, ez a Szentléleknek a belső tanúságtétele, amivel megerősíti azt, hogy ezek az iratok tényleg az Istentől valók. Egyébként, ha valaki elkezdi olvasni mondjuk Ézsaiás könyvét, meg elkezdi olvasni mondjuk a deuterokanonikus vagy apokrifus Báruk könyvét, akkor rájön arra elég gyorsan, hogy valami nagy különbség van a kettő között, mert Ézsaiás könyvének olyan ereje van, és azoknak a könyveknek meg nincs ereje. A Szentlélek azokat nem pecsételte meg soha senki előtt, hogy azok tényleg tőle való iratok lennek. Ezek az iratok nem is lépnek fel még ilyen igénnyel se. Ellentétben mondjuk Ézsaiás könyvével, ahol nem tudom hányszor olvasjuk, hogy az Úr ezt mondta. Ez az Úr szava. Úgy nézzél rám, hogy én az Úr szava vagyok. Ilyenekkel nem találkozunk az apostolok, nem is lépnek fel ezzel az igénnyel, hogy ők Isten igéje lennének. Tehát van, de nem is erősíti meg a Szentlélek a szívébe az olvasónak, hogy ezek tényleg azok lennek. A Szentléleknek a belső bizonyságtétele ez, aminek alapján állítjuk, hogy Isten csak ezt a 66 könyvet és az ebben rejlő információkat adta nekünk. Még egy dolog van, ami miatt fontos nekünk ez a 66 könyv, az az Úr Jézusnak a tekintélye. Az Úr Jézus Krisztus, testvérek, ő tudott mindent. Ha ő úgy tudta, hogy az a 9 könyv nem tartozik a Biblia könyveihez, akkor az úgy van. Ő ezekre nem mondta soha, hogy na ezeket is el kell olvasnotok, mert ez is az Isten igéje, hogy kihagytátok a kánonból. Biztos felhívta volna a korabeli zsidók figyelmét, hogy az akkor már meglévő apokrifus iratokat is bele kéne tenni hát a kánonba, mert hát ezt hogy büntetlenül nem lehet kihagyni ezeket. De Jézus semmi ilyesmit nem mondott. Jézus a meglévő, már akkor meglévő 39 bibliai könyv, könyvből, amelyet a zsidók három nagy csoportra osztottak, mindegyik három csoportból idéz Jézus a beszédeiben. De ezekből a deuterokanonikus könyvekből egy idézete sincsen. Na most mi azt mondjuk, hogy amit az Úr Jézus elismert, mint Isten igéjét, mi is azt ismerjük el. Jézus követői vagyunk, keresztjének vagyunk, mi azt ismerjük el, amit Jézus, a mi vallásunk, hitünk alapítója elénk adott. Ha ő azt adta elénk, hogy ezeket a könyveket kell elfogadnunk, akkor ezeket fogadjuk el mi is. Ezekben nyugszunk meg. De már most értitek, testvéreim, amit ki akarok végül is mondani, hogy a két nagy, a protestáns és a római katolikus meg ortodox hitrendszer között a különbségeket, a kardinális különbségeket az váltja ki, hogy más az az alap, amiből kiépítik az ő hitrendszerüket. Más a fundamentum. Ezt jegyezzétek meg, testvérek, és az az igazság, hogy éppen ez az, ami egyébként nagyon nehezé teszi azt, hogy a katolikus emberekkel, vagy ortodox vallású emberekkel beszélgessünk. Mert amikor ti azt mondjátok, vagy én azt mondom nekik, hogy a Bibliában ez van írva, akkor az ő Bibliájuk nem az, mint a miénk. Hát nagyon nehéz velük zöldágra vergődni, mert ő azt mondja, hogy az, és akkor kell nekik megmagyarázni, tudni, hogy miért nem tartjuk azokat az egyéb könyveket a Bibliához tartozónak, miért csak ezeket tartjuk oda tartozónak, és mi az, amit ezekből le lehet vezetni, és mi az, amit nem lehet ezekből levezetni, sőt, hát akár a szentek kultuszát, akár a holt kultusz, halottak kultuszát, az egész 66 könyv elutasítja, leghatározottabban visszautasítja ezt. Na, summa summarum, testvérek, hogy mi azért nyugszunk meg ebbe a 66 könyvbe, mert Isten lelke ihlette ezeket, és Isten lelke meg is pecsételi ezek Istentől valóságát, megerősíti a szívünkbe, és Jézus Krisztusunk tekintélye alapján is ezekbe a könyvekbe nyugszunk meg. A második dolog, amiről kell beszélnem, a különbségeket kiváltja az is, testvéreim, hogy nagyon eltérőek a Biblia értelmezési módszerek. Tehát, Biblia értelmezés. A Biblia értelmezés, testvérek, az egy tudomány. Így mondjam. Az egy tudomány. Úgy mondják ezt szaknyelven exegézis. A szöveg, az egy görög szóból jön, azt jelenti a szövegből kihozni, ami benne van. Van eiszegézis is, az azt jelenti egy szövegbe belemagyarázni azt, ami nincs benne. Annak, hogy egy szöveget, egy bibliai szöveget hogy értelmezünk, annak vannak szabályai. Szabályai vannak. Ezeket a szabályokat állapítja meg a hermeneutika tudománya. Hermeneutika. Azt jelenti az is, hogy értelmezni, magyarázni. Ez is egy görög szó. Magyarázni. Ez határozza meg, vagy igyekszik meghatározni azokat az alapelveket, amik szerint egy embernek közeledni kell a Szentírás szövegéhez. Na már most, testvérek, ezeket az alapelveket mindnyájan használjuk. Tehát lehet, hogy most ezek egy újdonság nektek, de mégis nem újdonság, mert ismerős, hogy találkoztok mondjuk a Délmagyart, kinyitjátok, és ott van egy cikk. Akkor azt a cikket nem úgy olvassátok, mint hogyha a Biblia lenne például, meg nem is úgy olvassátok, mint az esti mesekönyvet a gyereknek, hanem úgy, mint egy újságcikke. Ha jön egy levél valakitől, akkor azt levélként olvassátok, és nem meseként. Bár lehet, hogy mesél be valaki valami jót. És ha énekeskönyvből éneklünk egy éneket, akkor igyekeztek megérteni, hogy mit is éneklünk tulajdonképpen. Lehet, hogy nem értitek mindig, mert ugye régies magyar nyelven íródott, és kell átültetni a mai magyar nyelvre, hogy meg tudjuk érteni valamennyire, hogy miről is éneklünk. Vagy kénytelen voltam beszúrni a Biblia olvasás közbe a leveles színek, ugye mi az, hogy leveles színek? Gondolom, piros, fehér, zöld, színek, leveles színek. Milyen leveles színek? Ősz volt, vagy mi volt? És az ember úgy gondolkozik, hogy mi akar ez lenni, és akkor már mondtam, hogy ezek a lombsátrak, tulajdonképp lombokból készítettek sátrat, a lombsátrak ünnepére. Tehát van egy szöveg, amit próbálunk valahogy értelmezni. És amikor értelmezünk egy szöveget, újságcikket, vagy bármilyen szöveget, a szomszédasszonynak a szövegét, vagy a barátnőnek a sírálmait, amiket előad, akkor igyekezünk azt a szöveget bizonyos elvek szerint értelmezni. Például, amikor azt mondja a barátnőnk, hogy én az egész éjszaka sírtam, akkor nem úgy ért senki, hogy 8 órán keresztül egyfolytában folytak az illetőnek a könnyei. Hanem érezzük, hogy ezt így nem így kell, hanem máshogy kell. Azt jelenti, hogy nagyon megszomorodott. Na, summa summarum, testvérek, hogy előfordult velünk persze már az is, hogy volt előttünk egy szöveg, akár olvastuk, akár hallottuk, és félreértettük. Ugye van ilyen is, hogy félreérti az ember. Félreérti, mert nem alkalmazza a megfelelő hermeneutikai elveket. Például az, hogy pontosan olvassak el egy szöveget, és ha ott van benne egy szó, hogy nem, akkor az azt jelenti, hogy nem, és nem az, hogy igen. Vagy hogyha beszélünk valakivel, és hallgatjuk, hogy az illető mond valamit, és valahogy nem értjük meg, hogy hova tette a hangsúlyt egy mondatba, akkor mindjárt félreértjük, és lehet, hogy egy mondatból sértést hallunk ki, pedig nincs is benne. Tehát, ha nem alkalmazzuk a hermeneutikai elveket a szövegek meghallgatása vagy olvasása közben, akkor félre fogjuk érteni a szöveget. És ugyanez van a Bibliával is, testvérek. A Biblián is bizonyos szemüvegen keresztül, hermeneutikai szabályok szerint kell olvasni, és hogyha ezeket a szabályokat nem ismerjük, vagy nem alkalmazunk, akkor félre fogjuk érteni azt, ami le van írva. Sok ilyen példát lehetne mondani, de most én inkább arra terelném a figyelmeteket, hogy van-e olyan értelmezési módszer, olyan hermeneutikai módszer, amelyik tényleg biztosítja, hogy helyesen értsük meg a Biblia szövegét. Ez a nagy kérdés. Van-e olyan értelmezési módszer, amelyik tényleg biztosítja, hogy helyesen értsük a bibliai szövegeket, és ne értsük félre azokat? Meggyőződésem, testvérek, hogy van. És az is meggyőződésem, hogy ezeket az elveket egy valakitől tanulhatjuk meg. A Mestertől. Jézustól. Jézus a legnagyobb írásmagyarázó. Soha nem magyarázta félre az írásokat, ő mindig jól magyarázta az írásokat. És ha meg akarjuk tudni, hogy milyen elvek szerint kell nekünk megközelíteni a bibliai szöveget, akkor ott ő hozzá kell fordulni. Jézus kiskorától kezdve például ismerte az írásokat. Tökéletesen ismerte. Emlékeztek, 12 éves volt, és ott az írástudókkal, meg a farizeusokkal beszélgetett a templomba. És amikor nagy nehezen a szülei megtalálták, akkor azt mondja nekik, nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalkozni. Mit keresgéltetek? Hát hol keresgéltetek? Itt kellett volna, hogy keresgéltetek. Ez atyám dolgai. Jézus ismerte az Isten írott igéjét. Nem csak ismerte, hanem az ő számára az írott ige, az Ószövetségnek a 39 könyvébe foglalt igék, ezek abszolút tekintéllyel bírtak. Ezeket az atyám mondta. És ezért ezt Isten mondta, és ezért ez abszolút tekintéllyel bír. Jézus előtt a Bibliát nem lehetett überelni. Emlékeztek, hányszor mondja, meg van írva, mikor a sátánnal vitatkozik például a pusztában, meg van írva. Vagy mondja máskor a farizeus, nem olvastátok-e az írásokban? Nem volt száma, ez volt az aduász nála, meg van írva. Na most fontos az is, testvérek, hogy ő a Bibliát értelmesen olvasta például, értelmesen. Használta az eszét. Látszik, hogy számított neki, hogy egy szó mit jelent. Számított neki, milyen nyelvtani alakba van, milyen nyelvtani kapcsolatok vannak az egyes szavak között. Milyen szűkebb vagy tágabb szövegben helyezkednek el azok a szavak. Ő a Szentírás soha nem magyarázta úgy, hogy ellenmondásba jutott volna a Biblia más részeivel. Sajnos a farizeusok írástudók magyarázták így, de Jézus nem magyarázta így, mert ő tudta, hogy a Bibliában nincs ellenmondás. Nem lehet a Biblia igéit kijátszani egymás ellen, mert az azt jelenteni, hogy Isten egyszer ezt mondta, utána meg azt mondta, vagyis Isten meghazudtolja magát. Isten nem hazudtolja meg magát, mert ő nem ember, hogy hazudozzon össze-vissza, hanem mindig az igazat mondja. És ha van ellenmondás, az csak egy látszólagos ellenmondás, és a fejünk miatt van, nem az ige miatt van. Jézus testvéreim az összes igét úgy magyarázta, hogy azok rámutatnak. Ezek mind hermeneutikai elvek. Úgy magyarázta az írást, hogy az rámutat. Megy az emberekhez, és mondja, nem olvastátok Mózesnél? Hát Mózes ér róla miért? A Tóra öt könyve rólam szól. Nem vettétek észre, mondja a zsidóknak. Hát nem értitek az írásokat. Mondja a szadduceusoknak, nem tévejektek, mert nem ismeritek az írásokat és az Istennek a hatalmát, és ezért azt gondoljátok, hogy nincs lélek. Nincs emberi lélek. Jézus azt mondja a tanítványoknak, az emmausi tanítványoknak, most olvastuk valamelyik nap, hogy magyarázta nekik az írásokat, hogy mi az, ami róla íratott meg. Már az Ószövetség róla szól, az Újszövetség is róla szól, de az Ószövetség. Minden, Jézus mindig mondja, engem kell látnotok az írásokból, mert rólam szólnak ezek. Jézusnak nem volt kérdés, hogy vannak, akik félreértik az igét, és azokkal vitába kell szállni. Nem, Jézus nem vonakodott attól, hogy azt mondja, hogy ti tévelyektek, félreértettétek az igét, ember. Mert az igét nem lehet így értelmezni, hogy ti értelmezitek, hanem úgy lehet, hogy most én elmondom nektek. Jézust manapság már ugye kineveznék valami ilyen intoleráns, fundamentalista, nem tudom még minek, mert hogy előállt azzal, hogy az írásnak van egy helyes értelme. De ő ezzel állt elő, hogy van egy helyes értelme, és nem lehet össze-vissza értelmezni az írást, és nem igaz, amit a posztmodern korban hallunk, hogy minden értelmezés egyenrangú, és egyaránt van benne igazság is, meg hamisság. Nem, ez nincs Jézusnál. És testvérek, nem tudunk ebbe nagyon tovább belemenni, de azt hiszem, hogy megértjük, hogy ahogy Jézus közelítette az írást, úgy kell nekünk is. A tanítványok is eltanulták tőle. A tanítványai, akik írták ugye a leveleket, ott is ugyanez a jézusi hermeneutika tükröződik. Az utána való kereszténységbe, valódi kereszténységbe is mindig így közelítették a Bibliát. Így közelítették a reformátorok is. Ugyanezek szerint, az elvek szerint. Isten igéje, mondták a reformátorok, a Biblia. Értelmesen kell vizsgálni, az eszünket használva, figyelve a szavakra, a nyelvtani alakokra, a történelmi kontextusra, figyelve a bibliai kontextusra, a szélesebbre, a tágabbra. Figyelnünk kell arra, hogy egy összhangban magyarázzuk az egyes igehelyeket a többi igehelyekkel, mert Isten igéje önmagát magyarázza. Beszéltek még sok egyébről, testvérek, többek között, hát kiválóan hangsúlyozta Luther, és utána nyomába Calvin, hogy a Biblia Jézushoz vezet minket. Állandóan ezt mondták, a Biblia Jézushoz, a megváltónkhoz vezet minket. Mindig azt kell keresnünk benne, hogy hol van ő, mit mond a kegyelemről, mit mond az irgalomról az ige. Bármelyik igehelyet olvassátok. Értitek? Csodálatos dolog, testvérek, és most itt vagyunk megint a katolikusoknál. Akik fogják, és a Biblia magyarázatba Már eleve nem az a Bibliájuk. Bevesznek 9 könyvet, amelyik nem Istentől ihletett irat. Beveszik a szent hagyományt, ami azt mondják, hogy Istentől való, de nagy rész nem attól való. És elkezdik mondjuk a szent hagyomány fényébe magyarázni a Bibliát. Tehát evidens, hogy félre fogják magyarázni. Ugyanúgy, mint az az ember, aki mondjuk marxista meggyőződés, és marxista szemüvegen keresztül olvassa a Bibliát. Hát Jézusból teszi a legelső kommunista forradalmát. Che Guevara, zsidóba. Vagy... Tehát értitek? Valaki a mély pszichológia, Jung elkötelezettje, és akkor jungiánus szemüvegen keresztül olvassa a Bibliát. Félre fogja magyarázni az egészet. Vagy ha ti... Vannak ilyen előzetes megjegyzéseitek, hogy Isten nincs például, és úgy kezditek olvasni, félre fogjátok érteni. Nem lehet, vagy azt hiszitek, hogy a tudomány fontosabb, mint a Biblia. Nagyobb kijelentései vannak a tudománynak, és magyarázzuk a Bibliát a tudomány fényébe. Félre fogjuk magyarázni. A Bibliát nem lehet ilyen más szemüvegeken keresztül megközelíteni, csak azon a szemüvegen keresztül közelítsétek, amit Jézustól kapunk. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, testvérek, hogy megjegyezzük, hogy a Biblia értelmezésébe használt nem megfelelő szemüveg, hermeneutikai elvek vagy szabályok szemüvege is oda vezet, hogy mást mond az a ága a kereszténységnek, és mást mond emez az ága a kereszténységnek. És az utolsó dologra is szálljunk azért egy pár percet, az eltérő szívbeli állapotra. Az is okozza, testvérek, a hit rendszereknek a különbözőségét, hogy más a Biblia, az is, hogy rossz elveket használnak a Biblia megközelítésében, mások meg helyeseket, de nem mindegy, testvérek, hogy valaki milyen szívvel közeledik a Bibliához. Tehát maga a magyarázó, az értelmezőnek, hogy mi van benne a lelkébe, a szívébe. És itt, testvérek, csak 3 dologra szeretnék rámutatni röviden. Az egyik, hogy az igéhez, az Isten igéhez hittel kell közeledni, bizalommal. Ezt követeli az ige, hogy hittel fogadjuk, amit mond. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak, akik hittel fordulnak az igéhez, kegyelmet ad, és segít nekik, hogy jól értsék az igét, helyesen értsék az igét. Mindenki, aki Jézushoz jött, kapott valamit, ha hittel jött. A kánánita asszony, a vérfolyásos asszony, a bárki, aki hittel fordult Jézushoz, Jézus mindig megajándékozta őt. Ha mi hittel jövünk az igéhez, testvérek, nyerni fogunk kincseket belőle. Ha hitetlenül, ne vélje az ilyen ember, hogy bármit kap az Úrtól, mondja Jakab. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy az igéhez a hit által megvilágosított ésszel, értelemmel kell közeledni. Testvérek, az ígét nem érzelmekkel kell olvasni, értitek? Nem azt, hogy most akkor mit érzek, amikor elolvastam ezt, hát az fontos lett, de mellékes, másodlagos. Az elsődleges, hogy mit mond értelmes elgondolkozásra, vizsgálatra az a szöveg. Mit olvastunk az előbb a Nehémiás könyvébe? A népnek elébe odaállt a Nehémiás vagy Esdrás, felolvasott a Bibliából, az embereknek magyarázták a léviták, és a nép értelmesen, nem tudom hány szó benne van, értelmesen hallgatta. Nem azt várták, hogy valami érzelmek váltódnak ki bennük, hanem gondolkoztak, hogy mit mond az Úr? Miről van itt szó? Értelemmel olvassátok az ígét, testvérek. Ha én olvasom az ígét, kell, na nézzük az eredeti szöveget. Nézzük, milyen nyelvtani alakban van. Nézzük, milyen a következő szó. És gondolkozik rajta az ember. Ti azt nem tudjátok megtenni, de mégis gondolkozni kell rajta. Hogy tudnám ezt megérteni? Imádkozok közben, hogy Isten világosítsa meg előttem. De gondolkozok. Azt, testvérek, amit hallottam valahol, hogy jön egy ember, és mondja, hogy én olvastam tegnap az ígébe egy mondatot, hogy menj el. Menj el. Valakinek mondta az Úr valahol, hogy menjen el valahova, és ott csinálja meg valamit. És az illető beleragadt ebbe a 2 szóba, hogy menj el, és fogta magát, és menj el, azt mondta az Úr, hogy menjek el. És akkor fogta magát, fölállt, elindult valamerre, nem tudta, hogy merre, gondoljátok meg, kimegy a házból, körülnéz, jobbra menjek, balra menjek, megyek erre, elindul arra. Hát egyszer csak eljutott a vasútállomásra. Menjek, erre menjek, arra menjek. Azt mondta az Úr, hogy menjek. Értitek? Fölszállt valamelyik vonatra, amelyikre ő úgy gondolta, hogy arra kell neki. Mert azt mondta az Úr neki, hogy menjen. És akkor valahol meg úgy érezte, hogy most már le kéne szállni a vonatról. Akkor valami faluba leereszkedett a vonatról. És na, ott megint ott áll az áll. Nem sorolom, testvérek. Állítólag eljutott valami házba, ahol éppen valaki az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, akit ő ettől visszahúzott. Tehát testvérek, ez egy nonsens, ez egy borzalom. Így nem lehet a Bibliát értelmezni, hogy ilyen, akkor ha azt olvasod a Bibliába, kérdezzük az atyafitól, hogy elmenvén felakasztotta magát, akkor most menj el és akaszt fel magadat? Vagy olvassuk, hogy menj el és ne félj feleségül venni Máriát, akkor elmegyek, elhagyom a feleségemet, azt elveszek egy Máriát, mert azt mondta az Úr, nem, hogy Máriát kell feleségül. Tehát ez a fajta szövegkezelés, ez illegitim, ez borzasztó. Ettől tartózkodni kell. Használjátok az eszeteket. Mit mond az a szöveg? Mit mond azon keresztül Isten? Mit tanít nekem? És utoljára, testvérek, a Szentlélek a fontos még. Hiszen a Szentlélek ihlette az ígét, testvérek, és a Szentlélek tudja előttünk megvilágosítani. Pál apostol azt mondja, hogy a szent lelket vettük, és ő tanít minket, hogy felismerjük, megértsük az Istennek a gondolatait. Ő tanít minket, hogy megértsük, amit Isten mondott nekünk. És mi megértjük azt. A testvérek, a Szentlélek nélkül, a Szentlélek segítsége nélkül az emberek előtt zárva marad az ige. És itt van egy nagyon különös dolog, mert kik azok az emberek, akik bírják a szent lelket, kik azok, akik kapták a szent lelket, azok, akik hittek Jézusban, akik megtértek. Azoknak ott van a szívükben a szent lélek, és a szent lélek segíti őket, de akinek nincs a szívében a szent lélek, mert nem tért meg, mert nem fogadta Jézust megváltó urának, és nem adta magát a követésében, nincs benne a szent lélek. És nem fog neki segíteni abban, hogy jobban megértse az ígét, hogy világosabban értse. A testvérek, hit, értelem és a Szentlélek segítsége kell ahhoz, hogy az Isten igéjét, ezt a 66 könyvet jó megértsük. Részleteibe is, egészébe is. Olyan sok jó példa van a történelemben, most már ezeket nem tudom elmondani, de azért utalok rá, Luther. Neki az egyház hite volt a fontos. Mit hisz a katolikus egyház? A kolostorban, ahol élt, volt egy Biblia, egy Biblia, oda volt láncol, vagy nagy lánccal valami állványhoz. Ezt kezdte olvasgatni, hogy mi van ebben, mert ott nem az a fontos, nem az volt a fontos, ma se az a fontos, hogy a Bibliában mi van, hanem hogy mit tanít az egyház. Ez a katolikus a nagy kérdése. Mit tanít az egyház? Nem az a Bibliában mi van. Luther olvasgatja a Bibliát, hát egyszer csak Isten lelke által értelmesen, és megértette, és el is hitte, hogy az igaz ember hite által él. Hát akkor nem a jó cselekedetek által üdvözülünk, hanem mondja a Krisztusba vetett, az evangéliumba vetett hit által. De hát az egész egyház mást mond, mint amit itt olvasok. Melyik az igaz? És megerősödött benne az, hogy az írás az igaz. Értitek? Volt egy nagy professzornő, Eta Linnemannak hívták. Ő írte ilyen újszövetségi magyarázatokat. A 20. század most halt meg nem régen. És a legnagyobb ilyen bibliakritikusoktól tanult, és olyan bibliakritikus könyveket írt. Tehát kritizálta, hogy az nem úgy van, ahogy meg van írva a Bibliában, stb. És ezekből a könyveiből bestseller lett. Német nyelven írt, meg angolul is, és minden vették, mint a cukrot a könyveit. És egyszer csak ez a nő elment, egy professzornő volt az egyik legnagyobb német egyetemen, és elmegy a teológus professzornő, aki bestsellereket írt, elmegy egy gyülekezetbe, és megszólítja őt az ige. És megtér. És azt mondja utána, na most írok egy pár könyvet. Az első könyv, amit ír, előszó, arra kérem a kedves olvasóimat, hogy az összes eddigi könyveimet, amit írtam, fogják meg a könyves polcukról, és dobják ki a kukába. Mert azokban én hazugságot írtam. És nem vállalom tovább azokat, amiket leírtam. Mert nem azt mondtam, ami az Isten igéjében van. És mostantól kezdve nem akarok ilyen könyveket írni, és nem is írt ilyen könyveket, utána más könyveket írt már. Isten jön, hitre jut, elkezdi más rófra jár az agya, értitek? És a Szentlélek ott van a szívébe, és megérti az írást. Hát segítsen bennünket az Úr, testvéreim, onnan indultunk, hogy miért van ilyen különböző hitrendszerek a világban, a kereszténységen belül. Hát azért, mert más a Biblia, mert rossz elveken keresztül közelíti valaki, és azért, mert a szíve nem világosodott meg, a Szentlélek nem lakik benne, és félreérti, ami le van írva. Ezért. Nekünk meg segítsen az Úr, mindnyájunknak, hogy maradjunk meg ennél a 66 könyvnél, értelmezzük úgy, ahogy az Úr Jézustól tanuljuk, és engedjük, hogy az Isten lelke hittel és értelemmel megértesse velünk az írást. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te személyed a kulcs, az a szent könyv, amit te annak elismertél. És köszönjük, hogy amit a lelked által megpecsételsz, azt mi is elfogadhatjuk, és el is fogadjuk szent iratnak, Istentől jövő információforrásnak. Segíts, hogy így nyugodjunk meg mi is a Szentírás 66 könyvében. Segíts bennünket, hogy el tudjunk fordulni azoktól a hazugságoktól, amiket egyébként más könyvekből merítenek, amiket más egyházak tanítanak, úgyhogy nincs is neki semmi alapja az örökké valóságban, te benned. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te vagy az, aki tanítasz minket az írás helyes értelmezésére is. Segíts, hogy azzal a szemüveggel nézzük az írást, hogy te is nézted, és akkor nem fogunk eltévedni. Köszönjük néked, hogy nem kell más. Nem kell pszichológia, nem kell filozófia, nem kell szent hagyomány, nem kellenek Mária jelenésekből származó információk, nem kell semmi. Elég az, ami az írásban van, és abból és annak fényében megértjük magát az írást. Segíts tőled megtanulnunk ezt. És segíts arra bennünket, Urunk Jézus, hogy valóban higgyünk te benned. Adj nekünk élő, igaz hitet te benned, mint megváltó Urunkba. Pecsételd meg szívünket lelkeddel, és segíts, hogy megvilágosított értelemmel tudjuk fölfogni, hogy mit akarsz te nekünk a Bibliába mondani. Segíts ahhoz ragaszkodnunk, segíts azt követnünk a hétköznapi életünkbe. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket ma is. Kérünk, segíts forgatni szívünkben ezeket, és segíts, hogy valóban olyan keresztjének legyünk, akik azt a hitet valljuk, amit vallanunk kell. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, hogy áld meg a gyerekeket, akik ide járnak, áld meg ebbe a tanévbe őket, szívükbe a te igédet, áld meg a tanítóikat, akik tanítják őket, adj bölcsességet, erőt, hogy a te igédet tudják beléjük csöpögtetni. Kérünk téged arra, hogy áld meg a betegeinket, a szenvedő testvéreinket gyógyulással, közelségeddel, békességeddel. Imádkozunk népünkért, hazánkért, hogy add meg a te igédnek, a tiszta igének fölragyogását, hogy ennek ismeretére jusson minél több ember, és add, hogy igaz hitre juthassanak egyre többen a honfitársaink közül, s ha ebbe használni akarsz bennünket, hát itt vagyunk, felajánljuk magunkat te neked. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatod esedezésünket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.